most az órából levő, hátralevő gyenge 10 percbe még néhány záró gondolatot mondanék itt a pontszerű testeknek a mechanikájához. Tehát utaltunk néhány történeti dologra. Ugye Newton bácsi az 1600-as évek végén felfedezte a Newton törvényeket, és ő maga, meg aztán utána mások, ezek segítségével rengeteg problémát megoldottak. Most például a vízpermet hullási sebességét, meg ilyesmit. Tehát rengeteg mindent kiszámoltak. És nagyon sikeres volt a newtoni elmélet, és nagyon sokáig, mint egy két évszázadig nem volt semmi olyan mérés, ami azt erősítette volna meg, hogy a newtoni mechanika valamilyen kiegészítése szorul. Olyan nagyon bonyolult dolgokat a Newton elmélete megmondott előre, amit senki se gondolt, hogy ennyire jól előre tudja jelezni az eseményeket a newtoni mechanika. Hát ugye voltak az ilyen földhöz ragadtabb alkalmazások, hogy ezután kezdődhetett el igazán komolyan a gépészet, amikor meg lehetett számszerűen állapítani, hogy egy gép mozgása közben mekkora erők keletkeznek. De az ilyen földhöz ragadt dolgokon kívül az egyik sztori, amit szeretek mindig elmesélni a hallgatóknak, mert nagyon tanulságos, ez a következő. Newtonnak az elmélete segítségével sikerült megmagyarázni azt a korábban ismert tényt, hogy a bolygók, mint például a Mars, miért ellipszis pályán keringenek a nap körül. Szépen Newtonnak az F egyenlő mc² törvényét alkalmazva a gravitációs vonzásra, amit különben szintén Newton számszerűsített, szépen kijöttek az ellipszis pályák. De az is kiderült, hogy természetszerűleg ezek az ellipszis pályák eltorzulnak azért, mert nem csak a nap van a rendszerben, hanem más bolygók is, például a Jupiter, és ugyan a nap egy jó nagy erővel vonza a Marsot, annál kisebb erővel vonza a Jupiter a Marsot, ez csak egy kicsit eltorzítja a pályát, de végül is a Mars és az összes többi bolygó pályája nem marad állandóan ugyanaz az ellipszis, hanem az idő függvényében egy picit torzul. Nem ennyire durván, mint ahogy én fölrajzolom, egyáltalán nem ennyire, úgy keringésenként csak néhány tized fokot fordul arrébb a pálya, tehát egy ilyen picit torzulnak a bolygópályák. Newtonnak az elmélete még ezt is pontosan megmondta. Nem csak az ellipszis pályát, hanem hogyan torzulnak a bolygópályák egymásnak a hatására. És figyelembe tudták venni jó bonyolult számításokkal a bolygóknak a egymás pályájára gyakorolt torzító hatását. Egy egész nagy sikertörténet volt ez az egész, egész addig, amíg itt van a Szaturnusz, azt nem jelölöm, míg föl nem fedezték az Uránuszt, és az Uránusz keringését elkezdték megfigyelni. Az Uránuszt azt teljesen véletlenül fedezték föl. Nézegettek az égen, aztán meglátták az Uránuszt. Körülbelül ez volt a felfedezésének a története. És elkezdték megnézni, hogy az Uránusznak a pályája hogyan torzul. És akkor figyelembe vették a Jupiternek, a Szaturnusznak, meg a többi bolygónak a vonzó hatását, és az derült, hogy az Uránusznak a torzulásai azok olyanok, amik nem magyarázhatók meg a többi bolygó vonzásával. Mert vannak benne olyan pálya imbolygások, amik nem vezethetők le az ismert bolygókéből. És akkor felvetette valaki, hogy szerintem nem a newtoni elmélet a hibás, hiszen az olyan jól működik, hanem valószínűleg egy kintebbi, ismeretlen pályán mozog egy ismeretlen tömegű bolygó, aminek a vonzása így befolyásolja az Uránusznak a pályáját, és ezért hozza be ezt az imbolygást ebbe a pályába. Most azt hiszem mindenki el tudja képzelni, hogy térben mozognak ezek a bolygók. Jó, nagyjából egységben, de nem pont egységben mennek igaziból. És itt egy ismeretlen pályán keringő, ismeretlen tömegű bolygó hogyan torzítja, ezt baromi bonyolult kiszámolni, ezt az egész, de föl tudták írni az egyenleteket. Az 1800-as évek elején írta föl valaki ezeket az egyenleteket, és arra jutott, hogy meg kéne oldani egy 14 ismeretlenes differenciál egyenletrendszert ahhoz, hogy megkapja ennek a pályáját. Ugye számítógép még sehol, függvénytáblázatokból lapozták az értékeket, és kézzel számoltak. Na, ez a kedvenc, ez a kollega, ez az Adams nevű angol ifjú csillagász, 10 évének a szabad idejét szánta rá, hogy kézzel kiszámolta ezt a 14 ismeretlenes differenciál egyenletrendszer közelítő megoldását, és miután 10 év szabad idejét rááldozta, meghatározta, hogy ez az ismeretlen bolygó milyen pályán mozog és milyen tömegű, és persze azt is kiszámolta, hogy hol kellene akkor most lenni ebbe a pillanatba. Szólt egy csillagásznak, aki megfigyelő csillagász volt, az arrafele fordította a távcsövét, és rövid keresés után megtalálta azt a bolygót, amit rövidesen Neptunusnak neveztek el a későbbiekben. Tehát ez is egy ilyen sikertörténet, a newtoni mechanikának a sikertörténete. Na most miért mesélem el, azon kívül, hogy már mindenki fárad, és senkinek nincs kedve még egy példát kiszámolni. Azért, mert van ennek egy óriási tanulsága. Így működik egy tudomány. Tehát ez egy tudomány, amit van. Miről beszélek? Van egy elmélet, ami először is megmagyarázta azokat a tényeket, amiket már ismertünk, hogy hogy mozognak a bolygók. Aztán, amikor látszólagos probléma lép föl, hogy eltérés van, akkor meg tudja magyarázni, és pusztán ebből meg tudja mondani, hogy akkor az ismeretlen bolygó milyen pályán mozog, és kb. Milyen tömegű, és amikor ellenőrzik, akkor az tényleg bejön. Na ez a tudományosságnak egy olyan kritériuma, amit szégyen szemre ma is nagyon sokszor elhanyagolnak. Még a mai napig is, és még sokszor értelmiségi körökben is vannak, akik például csillagjóslásba hisznek. És én nem akarom provokálni a társaságot, hogy hányan hisznek a csillagjóslásba, de szerintem sajnos lenne néhány föllendülő kéz itt a társaságban. Most itt a értelmiség létrevaló nevelés részeként hadd mondjak ennyit róla. Hát ekkora hülyeségben nem lehet hinni, mint a csillagjóslás. Ha a csillagjóslás egy objektív dolog lenne, akkor ugyanezt Pepitába a csillagjósoknak meg kellett volna tudni csinálniuk. Mert ugye mit mondanak a csillagjósok? Egymással ellentétes elméletekkel, de végül is mind azt fejtegeti, hogy az égi testek a sorsunkra vagy a jellemünkre kihatással vannak. És akkor mindenféle számolási módszerbe keverednek, ne menjünk a részletekbe. Én mondjuk jó néhány rendszert meg is néztem konkrétan, de teljesen mindegyek a részletek. Az Uránuszt az 1700-as években fedezték föl. Előtt a csillagjósok nem számoltak vele. Ma már az Uránusz, a Neptunusz, meg a Plutóval is számolnak. Ha tényleg ezeknek ilyen hatása lenne a jellemekre vagy a sorsokra, akkor a csillagjósoknak jóval korábban észre kellett volna venni, hogy eltérés van az én általam fölállított horoszkóp meg a valóság között. A fenébe 1999. májusában született gyerekek egy kicsit jobban vízjellegűek, mint ahogy én kiszámoltam. Akkor biztos van egy vízjellegű ismeretlen bolygó, egy vízjellegű csillagképbe tartózkodott májusban, és akkor ez alapján még nagyjából be is tudták volna lőni, hogy hol kellene lenni az ismeretlen bolygónak. Hát ilyet meg se kíséreltek. Tehát egész egyszerűen ez a dolog, hogy megmondani előre, ott lesz a bolygó, és ott volt a bolygó. Ez a tudomány. Az, hogy utólag beledumálnak mindenféle dolgot, mindig csak visszamenőleg igazak ezek a jövendőlések, hát az nem tudomány. Úgyhogy kérem önöket, mint leendő értelmiségieket, a józan eszüket használják, amikor eféle dolgokba elkezdenek, és nézzék meg, hogy a newtoni elmélet az tényleg ilyen dolgokat is csinált. Nem csak a meglevő dolgot magyarázta meg, az könnyű. Utólag bármit kidumálok én is. Hanem amit előre mondott, az is bejött. Úgyhogy ez a záró tanulság itt egy kicsit a történeti dolgokra utalva. És akkor megköszönöm a figyelmet, a következő alkalommal rezgő mozgásokkal folytatjuk. Köszönöm.